Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6 és Tokajról a 101,8 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Három óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Az Európai Bizottság több mint 10 nap után válaszolta a magyar és a szlovák kormány közös levelére, de nem állt ki a két ország mellett Ukrajnával szemben, a barátság kőolajvezeték ügyében, közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter. A tárcavezető arról számolt be, hogy előző nap minden kétséget kizáróan bebizonyosodott, hogy az ukránok politikai okok miatt nem indítják újra a kőolajszállítást Magyarország irányába, és nyilvánvaló, hogy semmilyen fizikai, műszaki vagy technikai oka nincsen az olajblokádnak. Ez mindenki számára kiderülhetett abból, hogy tegnap Zelenszkij elnök az ukrán kormány ülése után véglegesen elutasította a szakértők helyszínre utazásának lehetőségét, fogalmazott Szijjártó Péter. Mára kiépült a kormányablakok hálózata, több mint 6,5 millió ember él Magyarországon olyan településen, ahol van kormányablak, mondta a területi közigazgatásért felelős államtitkár Siófok második kormányablakának átadásán. György István hozzátette, a többi állampolgár lakóhelyétől 14 kilométeren belül talál kormányablakot. A siófoki Koch Róbert utcai intézmény az ország 322. kormányablaka, és 27 kormányablak busz járja azokat a településeket, ahol nincs lehetőség ilyen ügyintézésre. Elkötelezettek vagyunk a szőlő és borágazat támogatásában, hangoztatta Viski József, az Agrárminisztérium agrár- és vidékfejlesztési támogatásokért felelős államtitkára a borkonferencián Budapesten. Elmondta, a szőlő- és bortermelés szinte teljes spektrumát lefedik valamilyen módon a támogatások. Erre Magyarországon és az Európai Unióban is a közös agrárpolitika ad lehetőséget, illetve állít fel korlátokat. Kiutasítják azt a 7 ukrán állampolgárt, akik részt vettek a Magyarország területén történő pénz- és aranyszállításban, derül ki a Kormányzati Tájékoztatási Központ közleményéből. A KTK azt is közölte, hogy a Nemzeti Adó- és Vámhivatal által folytatott eljárás során azonosításra került az előállított 7 ukrán állampolgárságú személy háttere. Ennek alapján a Magyarország területén zajló pénz- és aranyszállítás irányítását az ukrán védelmi szolgálat egykori tábornoka felügyelte, helyettese az ukrán légierő egykori őrnagya volt, munkájukat katonai tapasztalattal rendelkező személyek segítették, tették hozzá. Ezeket figyelembe véve a mai nappal kiutasítják őket Magyarország területéről. Míg Magyarországon a családok mintegy 28%-a egyszülős, a határon túli magyar közösségekben ez az arány magasabb, mondta Nagy Anna, az Egyszülős Központ alapító vezetője Budapesten a szervezet szakmai konferenciáján. Nagy Anna, az Egyszülős Családok a Kárpát-medencében című fórumon hozzátette, a határon túli magyar egyszülős családokról nem voltak adataik, ezért az adott ország népszámlálási adataiból igyekeztek következtetni, és azokat a megyéket vizsgálták, ahol a magyarok száma meghaladja a 20 000-et. Érdekességként említette, hogy amíg Magyarországon az egyszülős családok 19%-ában neveli a gyermekeket egyedül az édesapa, addig Romániában ez az arány 30%. Toroszkai László, a Mi Hazánk mozgalom elnöke is elfogadhatatlannak nevezte, hogy Zelenszkij fegyverrel fenyegesse Magyarország kormányát. A pártvezető úgy fogalmazott, az ukrajnai elnöknek teljesen elment az esze. Hozzáfűzte, hogy ez elfogadhatatlan, ahogyan tűrhetetlen a kárpátaljai magyarok elleni terror is. A tavaszt 2026-ban is Wolfgang Amadeus Mozarttal kezdi a Koncertó Budapest. A szimfonikus zenekar az idén is megrendezi a Zeneakadémián a Mozart napot, amelynek három nagy koncertjét a világhálón is élőben követheti, aki nem tud részt venni a március 8-ai hangversenyen, írták közleményben. Már megnyílt a jelentkezés a Nemzeti Filmintézet idei filmes táboraiba, amelyekben 11 és 35 év közötti fiatalok próbálhatják ki magukat különböző filmes területeken, közölte a Filmintézet. A közlemény szerint a táborok célja, hogy a résztvevők bepillantást nyerjenek a filmes szakmák világába, kreatív alkotó munkában vegyenek részt, valamint szakmai mentorok segítségével fejlesszék készségeiket. Végül a szombati időjárásról. Túlnyomóan derült, napos, száraz idő várható. Az Észak-Dunántúlon néhol megélénkülhet a délkeleti szél. A hőmérséklet csúcsértéke 14 és 19 fok között alakul. Híreinket hallották.
Found my love in Avalon, beside the bay. I left my love in Avalon and sailed away. I dream of her and Avalon from dusk till dawn. And so I think I traveled on to Avalon.
Közélet. Délelőtti magazin.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszönti a Szent István Rádió kedves hallgatóit a zenei szerkesztő Kovács Krisztina és a technikus Somogyi Márton nevében is 2026. március 6-án Pap Péter a következő óra szerkesztője. Ma Sárospataki és Mezőkövesdi riportjainkat hallhatják. Elsőként Sárospatakra megyünk, mégpedig a Végordói strandra.
Jó napot kívánok, Varga Szűcs Bettina vagyok, Sárospatakon a Megyerhegyi Tengerszemen turisztikai vezető vagyok.
De nem csak egyedül vagyunk itt, akkor...
Kobák Szabolcs, turisztikai igazgató vagyok.
Akkor most már majdnem mindent tudok, de mégsem turisztika. Ugye tél az tél itt is,
így
mint
van.
Mindenütt. De azért mégsem zártak be még. Itt ide lehet jönni, és van, amit még meg lehet nézni.
Így van, a Megyerhegyi tengerszemen ott jelen pillanatban zárva vagyunk. Március 15-én tervezzük, hogy nyitunk a Ciróka pihenőparkba is a Megyerhegyi tengerszemen. Nyilván időjárás függő is még egyelőre csak délutánonként. Amire mondta, hogy nyitva vagyunk itt a Végardó fürdő, az jelenleg is üzemel téli üzemmódban, igen.
Ez csökkentettnek tűnik természetesen, mert olyan sokan nem szaladgálnak itt. Mondta, a Szlovákia közel van sajnos, mert a lengyelek is jönnek néha-néha. A fürdő maga, ha jól hallottam, már gyógyfürdővé vált.
Igen, a fürdő az termálvízzel rendelkezik, és egy pár éve gyógyvízzé minősítették a vizét.
Ez azt jelenti, hogy a bevizsgálás után valamire jó. Tehát valamilyen betegségre, vagy nem betegségre megelőző funkciója van, de azért jó, hogyha megkapta a minősítést, ugye?
Igen, különböző betegségekre, főleg nőgyógyászati betegségekre kiváló a vize, és ízületi betegségekre.
Sárospatokon az üzemeltetése, így egyaránt üzemelteti a Végardó fürdőt, de ennek külön szakembergárdája van ennek a fürdőnek, és ugyanaz a cég üzemelteti a Megyerhegyi tengerszemet és a hozzátartozó Via Ferrata pályát, illetve a Ciróka pihenőparkot, amiért mi felelünk.
Na most már többet tudok, megmondom őszintén, hogy először én nem is néztem utána, de tulajdonképpen azért tudom, hogy vannak ilyen dolgok, ugye jön a vasmászókás helyek mellette, akkor a Megyerhegyi tengerszem. A tengerszemek általában a keletkezésük szerint többfélék. Lehet mesterséges, természetes, kőbányában, vagy pedig hát ott valamiféle vízmosás szakadékban. Ez melyik?
Ez egy mesterségesen kialakult tengerszem, ez bányász tevékenység során jött létre, 500 év alatt alakult ki a jelenlegi formája.
Vulkanikus helyről van szó, riolitácit, hogyha jó tanultam, vagy 45 évben, és akkor tulajdonképpen itt a bányászat riolitot bányáztak? Vagy hasonló kőzetet?
Igen, vulkáni eredetű riolit tufa az, ami a nagy keménysége miatt kiválóan alkalmassá tette arra, hogy ebből a kőzetből malomkövet faragjanak. Ezeket a malomköveket gabonák, paprika és érc örlésére használták. A bánya közel 500 évig működött. A termelést főleg kézi erővel, lovak, ékek, csigák, vésők, kalapások segítségével történt.
Kibányázták a követ utána, pedig hát vágták. Meg kellett vágni ahhoz, hogy malomkőszerű képződmény legyen belőle, nem ilyen piciker, nem ilyen nagyocska, különböző méretű, ugye?
Így van, így van. Főleg azért nagy méretű malomkövekről beszélünk, amiket eleinte egy kőből vágtak ki, majd később áttértek a francia malomkőgyártásra, ez már a 18. században, ami több darabból álló malomkövet jelent.
Nem sokat értek úgy a kőzethez, azt tudom, hogy tulajdonképpen, hogyha a repedései vannak, akkor el lehet dobni. Tehát egy nagyot kivágtak, addig kellett úgy csiszolgatni, vagdosni, amíg meg nem lett az, amit akartak. A későbbi ugye az összeragasztott, összetett, az már egy kicsikét másabb. Ott helyszínen, vagy pedig egy kicsit messzebb csinálták ezt a tevékenységet?
Eleinte a helyszínen nyilván kibányázták a malomköveket, és ott készítették elő, aztán a Megyerhegyről lehozták, és a Botkő pihenőparknál.
A műhelyben, úgymond, akkor hát az nem olyan műhely, mint most itt egy modern, hanem egy sima kővágó, bár szerszám ahhoz is kellett bőséggel. Milyenek főképpen, milyen szerszámokat használtak akkor?
Kovács műhely is volt egyébként a Megyerhegyi tengerszemen, mert ezek a szerszámok, a bánya egy napig sem működhetett Kovács műhely nélkül, folyamatosan élezni kellett a szerszámokat, kalapácsok, csákányok, vésők, ékek, ezek mind fémből készült dolgok.
Ugye az ember arra gondol, hogy egy kővágó műhely, vagy nem is tudom szép magyar neve van-e neki, de tulajdonképpen azért ott nem egy-két ember dolgozhatott, hanem többen, ha minden igaz.
Igen, valószínűleg nagyon sokan dolgoztak, és minden munkafolyamatban megvolt, hogy kinek mi a dolga, tehát volt, aki a malomkő bányászatnál dolgozott, volt, aki utána a megmunkálásban dolgozott.
Lehet, hogy olyat kérdezek, amit még kevesen tudnak, vagy akkor tudták, hogy meddig jutottak el ezek a malomkövek, az Alföldig biztosan.
Ezek a malomkövek, a sárospataki malomkövek Európa hírűek voltak a jó minőség és keménység miatt. Nagyon nagy számban exportálták őket külföldre is, és például az 1862-es évi londoni világkiállításon elsőrendű érmet nyert a sárospataki malomkő.
Hát gratulálok akkor a malomkőnek, de hát gondolom annak is, aki felfedezte, hogy ebből nagyon jó malomkövet lehet majd faragni, vágni, csiszolni. Annyira nem értek hozzá pontosan, de biztos minden munkafolyamaton végig kellett, hogy menjenek ezek a szakemberek, ami szakmunka, de nem volt egy nagyon könnyű munka fizikailag, gondolom.
Ez egy nagyon kemény fizikai munka volt, mind a bányászat, mind pedig a megmunkálás. Egyébként, aki a hallgatók közül szintén nem ért ennyire a malomkőhöz, az a Megyerhegyi tengerszomon az Örlő műhelyünkbe ki is próbálhatja ezeket egyébként.
Meg is tanulhatnám én is. Nyugodtan. De nem hiszem, hogy most oda megyek majd megtanulgatni. Tálként még a terepjáró, úgyhogy az aki is lehetne venni, ugye?
Így van ilyen szolgáltatásunk, terepautóink vannak, amikben amikor a főszezonunk van, akkor a Cirókai pihenőparkban vannak kint terepautóink, és innen tudunk felszállítani a tengerszem felső parkolójáig azokat a turistákat, akik nem gyalogosan szeretnének innen fölmenni, vagy pedig egy olyan szolgáltatásunk van még, hogy a városból, Sárospatakról úgynevezett tengerszem taxi idézőjelbe, innen is viszünk ki turistákat a Megyerhegyi tengerszemek felső parkolójáig is vissza a városba.
Majdnem dolra fakadtam, Ciróka, Maróka. Honnan kaphatta a Ciróka? Cirógatták ott a követ?
A Ciróka pihenőpark a dűlőről kapta a nevét, mert a Ciróka dűlő az, ahol ez a pihenőpark van.
Hát a dűlőt, azt megismerjük itt a hegy alján. Rengeteg dűlő van, ugye a szőlők miatt is, meg hát más miatt is kialakultak. A tulajdonviszonyok miatt is a dűlő sorozatok és a dűlők, akkor a Ciróka nem a kőre vonatkozik.
Ne.
De hogyha bent vagyok mondjuk ott a központban, ott is megkaphatom akkor ezt a szolgáltatást, hogy felvisznek oda, és akkor ott azt tudom, hogy én nem mehetek be a kocsival, oda nem engednek be. Már beengednek?
Autóval a Ciróka pihenőparkig lehet eljönni.
Onnan még mászkálni kell egy kicsit.
Onnan még egy kilométer körülbelül maga a tengerszem, egy 100-150 méter szint emelkedéssel, amit már csak gyalogosan tudnak, vagy amit terepautóinkkal megtenni a turisták.
Hát akkor sportos hely.
Így van.
Utána lejön, megfürdik, vagy előtte fürdik, utána még egyszer, mert mind a kettő kell hozzá, az leízad ott az ember.
Akár ezt is kapcsolhatják a turisták azzal, hogy megnézik a Megyerhegyi tengerszemet, majd eljönnek a Végardó fürdőbe és csobbannak egyet.
Mióta van úgy nyilvánossá téve? 20 év? 25 év? A Megyerhegyi tengerszem.
A Megyerhegyi tengerszem az mindig szabadon látogatható volt, és 2019-ben kezdődtek el azok a fejlesztések, amik ma már rendelkezésre állnak. Ez a Ciróka pihenőpark, a magát a Via Ferrata pályákat, amiket kiépítettek a Megyerhegyi tengerszemen, és két fogadó épületet, és akkor épült meg a kilátó is a Megyerhegyi tengerszemen. És 2020-ban adták át ezeket a fejlesztéseket.
Nem a legjobb időszakban, utána azért jött egy kis probléma, de ma már akkor elindultak.
Nekünk nagyon-nagyon jó időszak volt a Covid időszaka, nagyon-nagyon sokan látogattak el a tengerszemhez, hiszen külföldre nem lehetett menni, de vágytak az emberek a természetbe, és nekünk az egyik legjobb évünk volt.
Hát azért nem kívánjuk a Covidot, de a forgalom azért fellendült mostanában már újra.
A forgalom 2020-ban ugye az a bázis évünk, 21-22-ben erőteljes fejlődés volt, utána egy kis stagnálás volt tapasztalható, most újabb fejlesztések lesznek idén, tavasszal, a főszezonra már kész lesznek, ezért egy újabb emelkedést várunk a forgalmi létszámban.
Ugye, hogyha valaki fejleszteni, akkor ahhoz kell pénzecske is. Ma már pénz általában a pályázatokból adódik, vagy pedig önkormányzat, vagy saját bevétel az a fenntartáshoz is, ugye általában kevés, vagy minden együtt összetett?
A 2019-es felújítás és fejlesztés az természetesen uniós pályázatból valósult meg, igen. Amiket most tervezünk, fejlesztéseket, azokat már a versenyképes járások szintén pályázatából fogjuk megvalósítani.
Szóval azért itt nem csak ücsörögni kell, meg beülni a terepjáróba, és akkor ott esetleg kivezetni, meg elvezetni, hanem van itt még olyan is, hogy pályázati lapozgató. Mert ahhoz, hogy pályázatot kapjon az ember, ugye ismerni kell, meg kell írni. Ha kell önerő, akkor lesz önerő valahonnan, de Patak mindig a turizmusáról híres volt, bizonyos mértékig az oktatás, illetve a turizmus fontos, a vár, nem sorolom fel, aki kíváncsi rá, az eljön, megnézi, de ez most újszerű. Azért a természetnek egy olyan ágazata ez, amit ugye az emberek nem nagyon szoktak kimenni egy tengerszemhez, hát a Keleken ott még a tengerszemet ismerik, itt már kevésbé, hogy esetleg itt még a tarcali fürdőnek nevezett tengerszemet is, de akkor ezt híressé próbálják tenni.
Jelenleg egy ilyen évi 100-120 ezer fő látogató van.
Nem kevés, de hát a szállat.
Igen, most ugye az üveghídi sátoraújhelyben átadásra került a tavalyi éven, úgyhogy annak a turisztikai vonzerejével is számolunk, hogy az onnan érkező, visszafelé érkező turisták hozzánk is ellátogatnak majd. És az ő fogadásukra fogjuk fejleszteni most a Ciroka pihenőparkot, a parkolót is, és a illemhelyeket is, hogy méltóan tudjuk fogadni a turistákat, és még kényelmesebbé tegyük az ott létet.
Úgymond európai módon, most nem bántom Európát, az az ő baja, ami van, de tulajdonképpen az üveghídról azért, aki még nem volt ott, én az aljában sem voltam, mert máshol voltam riporton, de azt mondják, hogy nagyon érdekes.
Mindenképpen egy különleges élmény, magasból nagyon-nagyon szép a látvány, mi is végig sétáltunk rajta, nagyon tetszett nekünk is.
Nem szédültek?
Én igen, mivel tériszonyom van.
Én tudom, milyen az, mert édesapám nagyon tériszonyos volt, aztán még a vasúti felüljárón is négy kézláb ment végig, mert nem mert lenézni, de azért ezek már összetetten ott még a sík paradicsomból is, meg hát itt nekünk is itt van a rádió, adunk egyik, oda is az ember érdemes, hogy felmenjen néha-néha. Egyébként a tengerszem maga az veszélyes, milyen mélységű fürödni, nem igen lehet benne.
A legmélyebb pontja 6,5 méter, fürdeni nem lehet benne. Nyilván.
Tilos egyszerűen. Igen. Csak nézni.
Igen.
Hát nézni, igen, korlátokon belül maradva mindig, tehát nem átmászva a korláton, mert veszélyes lehet, illetve 2020-ban át lett adva ott egy Via Ferrato pálya. Ugye a tengerszem az egyrészt egy természeti csoda is, még ha nem is a természet készítette, és egyben egy ipartörténeti műemlék is a bánya jellege miatt, és ezen a Via Ferrato pályán bányászok szemszögéből tudjuk megcsodálni a bányát, tehát be lehet mászni a bányakatlanba, a víz felett akár, és meg lehet nézni, hogy a bányászok milyen szemszögből látták ezt a bányát.
Milyen hosszú pálya ez?
Hát többféle pálya van, ugye egy pályaerősségeket A-tól F-ig jelölik a Via Ferratánál, A a legkönnyebb, F a legnehezebb. Nekünk C, D és E erősségű pályáink vannak, ez közepesen nehéz, nagyon nehéz, illetve extrém nehéz pályák, különböző hosszúságúak, 200 méter, 150 méter, a nehezebbek 35 méteresek, úgyhogy mindenfajta erőnléttel, kezdőket is várunk, profikat is várunk, nagyon szeretik a turisták ezt az új szolgáltatást.
Hát már aki meri.
Meri. Már aki meri.
Meg felszerelés is kell hozzá, ami volt, mert nem nagyon lehet ugrándozni be a vízbe, ki a vízből.
Ez csak felszereléssel lehet használni ezt a pályát, Via Ferrata felszereléssel, ezt vagy hozza a kedves mászó a sajátját, vagy ha nincs neki sajátja, csak itt próbálja ki, akkor tőlünk tud bérelni felszerelést kompletten.
Tehát akkor nem csak a víz, hanem a kő, a vas, a láncokon végig menni. Erőlét is kell ahhoz, azért nem úgy megyem, hogy én csak oda megyek, aztán kis vékony izomzat hiányával is, de mindenki a saját felelősségére mehet rá.
Első mászókat szoktunk kötelezni arra, hogy túravezetővel másszanak. A túravezető az első mászás során a legkönnyebb pályán viszi őket, de hát ugye, ahogy mondtam, az is egy közepesen nehéz pálya. Ott megtanítja a felszerelés használatot, a lépéseket, hogy mit, hogy kell, hogy biztonságban tudjon utána már a mászó akár a többi pályát egyedül is kipróbálni. Erőnlét az kell, tehát azt szoktuk mondani, hogy aki egy 5-10 felhúzást nem tud megcsinálni, tehát a saját testsúlyát nem tudja felhúzni egy párszor, azért az ne próbálja meg, az egy kis edzés után jön vissza, és akkor szeretettel várjuk. De aki eddig elindult, az még ott nem maradt, úgyhogy mindenki sikeresen lejött eddig a pályáról.
Hát akkor edzeni kell rá. Jövőre, fiam, gyere, mi fogunk vizsgázni. Tulajdonképpen ez is olyan időszak egyébként, amikor jó körülmények közt mehetnek. Télen kevésbé gondolom, de nyáron, amikor máshol 40 fok izzadnak, ott a víz, meg maga az a kis magasság, azért ad egy kis hűs levegőt, akkor nyáron általában többen vannak.
Igen, a szezonunk az március közepétől november közepéig tart. Nyilván előszezon, főszezon és a utószezon a lecsengés. Nyáron nagyon sokan vannak viaferrátázni, pedig még szeptember-októberben is nagyon sokan jönnek, akkor már kevésbé van meleg, és jobban vonzó a mászás.
Ugye említettem, hogy 150 ezer, ha jól hallottam, jól figyeltem. 120, akkor egy picit nagyítottam.
Már az idegi számokat mondtam is.
Ja, igen, tudok mindent előre. Ebből a szempontból, tehát 120 ezer fő, az nem kevés. Egyszerre mennyit bír el ez a terület?
Nem kevés, és az a legszomorúbb az egészben, hogy egészen beszűkül a szezon most már a július közepétől augusztus végéig, tehát igazából ennek a 100-120 ezer főnek a 90%-a ebben a másfél-két hónapos időszakban érkezik, tehát egy nagyon nagy csúcs van a szezonunkban, ami megterheli a kollégákat is, meg a gépeket is, meg mindent. Jobb lenne, ha eloszlana, de hát ez a turizmusnak a velejárója, hogy igazából a nyári szezon az, ami a csúcs.
Hát szabad időben is szabadságok, ezt meg is értem, de tulajdonképpen azért egy dolgot, bármennyire is piszkálódásnak tűnik, a nevükben is benne van a zöld, ez azt jelenti, hogy a természet és környezetvédelmet is úgy figyelni kell. Egy-egy területnek megvan az az időszaka, vagyis az, hogy mennyit bír, milyen környezeti terhelést engedhetünk neki annak a területnek, akkor önök még 150 ezer a cél, akkor még nem korlátoztak semmit.
Nem, hatalmas a terület. A Ciroka pihenőparton a Megyerhegyi tengerszem, még ez hatalmas területről beszélünk, tehát egyszerre mondjuk ilyen húsvéti hétvégén, vagy pünkösdi hétvégén rengetegen szoknak lenni, több ezren is egy nap akár is elbírja a terület.
Jó, hát akkor ott megvan az infrastruktúra, meg hát a pályázatot most úgymond neki engedik, akkor még több lehetőség lesz. És ha én oda, nem most, mert fáznék még, pedig 10-nehány fok van, de hogyha nyári napon kimegyek, mennyi időt tudok eltölteni úgy, hogy felmászok ide-oda, amoda, és meg is ebédelek, meg el leszek ott a szabadban, teljes nap elmegy?
Több óra, fél nap, akár egy teljes napot el tudnak nálunk tölteni, igen, a turisták.
De most kivisz az a négy kerek, és akkor én ott maradok, vissza is visz, vagy pedig megvan a menetrend?
Nincs menetrend, kiviszi a terepautó a turistákat, van egy telefonszám, amikor a turista úgy érzi, hogy most már szeretne visszamenni a városba, akkor felhívja ezt a telefonszámot, és az autó ugyanoda megy érte, ahol kirakta.
Tehát komplex a szolgáltatás ebből a szempontból. Megelégedettek az emberek, vagy ilyen nincs, hogy felmérés, hogy aláírom, hogy jó volt, rossz volt, közepesen rossz.
Imádják az emberek ezt a szolgáltatást, a hegyen ezek a John Deere terepjárókkal egy külön élmény maga az utazás, egy extrém kaland. Nyilván a sofőrök mindig a vendégek idegzetéhez igazítják a vezetési stílust, de imádják a vendégek ezt a szolgáltatást. Ha esetleg nincs kint autó, mert úgy látjuk, hogy nem lesz forgalom, vagy nincs értelme, akkor kifejezetten neheztelni is szoktak, mert már úgy megszokták, hogy ott van, hogy muszáj ott lenni most már.
Most már annyit beszéltünk róla, fürödtünk is, másztunk a Via Ferratán, megmásztuk az üveghegyet, vagyis az üveghídon keresztül mentünk, és tulajdonképpen már mindent tudok, mint a kisgyerek, azt hiszi, hogy már mindent tud. Még mindent nem tudok, ugye? Vagy nagyjából mindenről beszélhetünk.
Van más szolgáltatásunk is, nem csak a Magyarhegyi tengerszemben a Ciróka pihenőpark és a végadó fürdő, hanem vannak sárkányhajóink, kajakkenuk és kerékpárok, amiket szintén tudnak tőlünk bérelni a turisták, tehát a Bodrogon is jelen vagyunk.
Egyszer elfelejtettem, hogy itt a Bodrog, mikor a hegyre mentünk, na de hát tulajdonképpen azért egyet még nagyon elfelejtettem, hogy a hegy aljának a kincse, és itt van még a bor turizmus. Tulajdonképpen össze lehet kötni, vagy aki felmászik ott a Via Ferratára, az persze, hogy ne így jön, meg sárkányhajóba vízre sem lehet menni, hát akkor este csak...
Nem csak este. Jól mondja, igen, aki a Via Ferratán mászik, az nem ihat előtte alkoholt, csak utána egy jó fröccsöt, de a Ciróka pihenőparkban viszont folyamatosan borkóstolókat tartunk, helyi termelők zempléni borait kóstoltatjuk, és ott meg is lehet vásárolni.
Hát itt az Asutó kezdve a Szamaradnéig minden.
Igen, szárazfúr, mint ami olyan népszerűbb egyébként az itt Tokaj hegy alján.
Tehát ami hegy aljára jellemző, itt mindent lehet kapni, hát hol nem, akkor hol? Itt Sárospatak környékén, ugye?
Igen, így van, és természetesen, hogyha olyan igény van, hogy esetleg borkóstolásra szeretnének elmenni, a városba is tudnak Sárospatakon, illetve a mellettünk lévő település Hercegkút, ahol a Gomboshegyi pincesor és a Kőporosi pincesorban ide is elmehetnek a turisták.
Trautzendorfba. Megköszönöm, hogy fogadtak, és kívánom azt, hogy a 150 az ne csak állam legyen, vagy az én jóslatom, hanem tényleg legyen meg. Ugye, mert akkor van értelme dolgozni, hogyha van eredménye is.
Igen, köszönjük szépen, és sok szeretettel várunk minden magyarországi és külföldi turistát is.
Varga Szűcs Bettinát és Kovács Szabolcsot hallották Sárospatakról. Műsorunk folytatásában Mezőkövesden Pap Bettinával beszélgetek, a Matyó Népművészeti Egyesület elnökével. 35. Mit jelent ez neked?
Hát Ez egy nagyon izgalmas dolog, mert rengeteg munkát jelent, nagyon sok élményt jelent, amit itt eltöltöttem ennél az egyesületnél, és hát én bízom benne, hogy nem egy befejezést, hanem egy folyamatosságot is, hiszen itt az egyesületnél az a legfontosabb célkitűzésünk, hogy élő legyen ez a népi kultúra. Minden egyes tevékenységünk, minden egyes programunk azt célozza meg, és úgy kerül megvalósításra, hogy ez egy élő hagyomány, tehát semmiképpen nincs lezárás. Nyilván ad egy kis apropót, hogy visszagondoljunk az eltelt 35 évre. Azt hiszem, hogy te azért a kezdetektől láttad, ahogy működik ez az egyesület, hogy nagyon kicsibe kezdtük, és tényleg a nulláról indultunk el abban az időben, ugye a 91-ben, amikor az egész országban is volt egy ilyen kezdeti hangulat, ugye ott a történelmi, társadalmi változásoknak a küszöbén, és hát én nem vagyok szerénytelen, ha azt mondom, hogy egész messzire elértünk, hiszen mostanára már mint egy intézmény úgy működik a Népi Művészetek Háza. Az egyesületnek van 120-130 tagja, 5 néptánccsoportunk, kézműves szakköreink, mindenféle rendezvény, olyan rendezvények egyrészt, amelyek a városnak szólnak, másrészt pedig olyan események, amikor meghívunk ide esetleg az ország más részéből is hímzőket, és továbbképzést tartunk nekik. Tehát egy nagyon változatos, nagyon színes tevékenységet mondhatunk magunkénak. És ez egy apropó lesz arra is egyébként, hogy nyárra tervezünk egy folk hétvégét, tehát egy olyan programsorozatot, amiben az egyesület egyrészt a kézműves, másrészt a táncos műfajait bemutathatja. Lesz idén 100 rózsás hímző pályázatunk, arra az időszakra tervezzük ennek is a megnyitóját, tehát egy reményeim szerint egy gazdag programmal tudjuk nem megünnepeltetni magunkat, hanem átnyújtani ebből az alkalomból az egész városnak.
Nekem ez a 35 év, amit ti itt a városban úgy tevékenykedtetek, tehát azzal telt el, hogy figyeltem, lesztem folyamatosan, hogy én is dolgoztam a kultúrában is,
persze,
és együtt is dolgoztunk, de figyeltem folyamatosan, hogy növekszetek, folyamatosan nőttetek. Ugye mindig bele kellett kezdeni valamibe, ketten voltatok. Hát, hogyha valaki Zsuzsával nem látott téged, akkor már kérdezte, hogy ki a beteg?
Hol a másik?
Tehát teljesen összenőttetek, de nem csak itt helyben, hanem talán úgy országosan is ismertek benneteket úgy, hát főképp azokon a helyeken, amelyeken jobb kapcsolatban voltatok, Mohácstól kezdve Sárospatak. Tehát nem sorolom fel, mert akkor kéne vagy 30-40 települést felsorolni, de folyamatosan nőttetek, de ezzel együtt nőtt általában a gond is, vagyis hát a feladat mennyisége. Bírtátok, csináltátok. Most nem látlak Zsuzsával, mert Zsuzsa azért egy kicsikét másfelé is mozog, ugye a festészet, a butorfestészet terén, de azért még itt tartja a szemét, ugye? Együtt vagytok még azért, ha nem is sétáltok a városban, de azért mindent megtesztek azért, hogy ez a 35 év legyen még legalább 35 év.
Igen, Beresz Lászlóné Zsuzsa volt az egyesület alapítója, valójában ő volt az ötletgazda, és ő volt az, aki kijárta, mondhatnám úttörőként, azért mindenképpen egy ritkaság számba ment akkoriban Mezőkövesden egy ilyen jellegű civil szervezetet alapítani. Az ő bátorsága azt gondolom az, ami nagyon elismerésre méltó, hiszen volt egy, ugye alapításkor valójában a néptánc együttes tagjai csatlakoztak be az egyesületbe, és azért volt ennek annak abban az időben egy kis kockázata, hiszen a néptánc együttes működött a művelődési központ keretein belül, viszont Zsuzsa kezdeményezésére, és hát tényleg az ő tevékenységével elhittük mi is, hogy lehet másként is csinálni, mint intézményi keretek között, és én azt gondolom, hogy amit lehetett, azt Zsuzsa 30 éven keresztül mindent megtett, hiszen 30 évig volt az egyesület elnöke, Most jelenleg az Egyesület tiszteletbeli elnöke, tehát ez a cím őt a végtelenségig megilleti, de nem csak egy ilyen cím az, ami az övé, hanem valóban mai napig bármikor fordulhatok hozzá segítségért vagy tanácsért. Ami öröm abban, hogy ő elment nyugdíjba 5 évvel ezelőtt, hogy egy kicsit jobban tudom most már a saját kedvtelésével úgymond foglalkozni, hiszen ő nagyon komolyan elkezdte tanulni a bútorfestést. Tudjuk, hogy Mezőkövesden azért a hímzés...
Táblaképfestést is, tehát bútor és táblakép.
De mint szakmát így hívják, azért szoktuk így emlegetni, hogy bútorfestést, nyilván abban benne van a kicsi nyaklánc medáltól kezdve, az esetleges a tulipános ládáig többféle méretű tárgy, mint ahogy egy hímző is készít tűpárnát is, meg készít függönyt is, tehát ugye ezek az alapja, a mesterség alapja az minden tárgynál ott van. Emiatt az ő irányváltása miatt is beemeltük valójában a bútorfestést is azok közé, a tevékenységek közé, amire az Egyesületünk kiemelt figyelmet fordít. Ugye Mezőkövesden azért még mindig a népviselet és hát a hímzés az, ami talán a legfontosabb kézműves tevékenység, és emellé került be ugye a bútorfestés, nagyon jól tudott, hogy 2 évvel ezelőtt pályázatot szerveztünk, tavaly elkészült egy könyv, ami szintén a Zsuzsa munkáját is dicséri. Tehát igyekszünk nem csak bemutatni ezt a fajta tevékenységet, hanem megtámogatni olyan lehetőségekkel, hogy akinek van kedve, és szeretne ezzel komolyabban foglalkozni, az tehesse meg. Ugye a hímzőknek én az elmúlt hétvégén tartottam egy továbbképzést, 2 hét múlva pedig a bútorfestőknek lesz, tehát ilyenkor ide jönnek az ország más részeiből, szívesen megismerkednek új technikákkal, új módokkal. Én azt gondolom, hogy ez épp olyan fontos, mint amikor egy kiállítás a végeredményt bemutatjuk. Ugye a tanáson annak tényleg élethosszig kell tartania, tehát nincs olyan, hogy valaki már mindent tud, és ennek a lehetőségét mi igyekszünk mindig előteremteni.
Nem akartam rögtön neked rontani az elmúlt heti rendezvényeddel. Nyomon követtem azért a Facebookon is, meg hát ahol csak lehet megjelentek. Úgy tűnik, mintha ez már egy komoly rendezvény lett volna, amellett, hogy tulajdonképpen olyan, mintha előkészíteni a 100 rózsást, nem?
Igen, és hát ez a cél, ugye mi már több éve tartunk hasonló továbbképzéseket, általában egy évben 2-3 alkalommal, ez mindig függ attól is, hogy mennyi pályázati támogatást sikerül megszerezni. És én úgy szoktam összeállítani a tematikát, hogy mindig legyen benne valami, ami a matyóhímzésről szól, és a matyóhímzésnek a tanulását teszi lehetővé, illetve mindig teszek bele valami, ami az ország más hímzőtájegységeinek az eredménye. Ugye Kalocsától kezdve erdélyi hímzésekig legutóbb voltak a palóc hímzések, és hát most egy igazán izgalmas terület, terület jelent meg a matyóhímzés mellett, mégpedig a rojtkötés. Ugye ma Mezőkövesden már alig-alig vannak, akik ismerik ezt a gyönyörű technikát, ugye amivel a sátoros kendőknek, illetve a kötényeknek a rojtja készül, és muszáj erre időt, energiát fordítani. Nagyon nem lenne jó az, ha pár év múlva ott állnánk megdöbbenten, hogy hoppá, már nincs csak ismerni ezt a technikát. Pedig sajnos fenyeget ez a dolog, hiszen a 70 év alattiak közül már nagyon kevesen foglalkoznak aktívan és hozzáértően kézi munkával, tehát ezt látni kell. Tehát én azt szajkózom mindig, és lehet, hogy ezt néhányan már unják is, hogy mindig elmondom, hogy igenis a kézművesség oktatását egy ilyen településen, ahol ekkora jelentősége van, mint kulturális értéknek a népi kézművességnek, el kell kezdeni kicsi korban. Sajnos ma már azt nem nagyon lehet elvárni, hogy majd a családban ez átadományozódik, mert hogy a mai gyerekeknek már a szülei sem ismerik ezt, a nagyszülők pedig már idősek, tehát nem is biztos, hogy meg tudják fogni már a tűt adott esetben, úgyhogy erre ki kellene találni valamit oktatási intézményekben, és terelgetni a gyerekeket. Tudjuk nagyon jól, hogy a gyerekek még azt csinálják, amit kínálunk nekik. Tehát, hogyha kínáljuk nekik a hímzés lehetőségét, akkor biztos lesz olyan, aki élni fog vele. Viszont ehhez a mi egyesületünk kevés, hiszen mi a gyerekekkel csak közvetve tudunk találkozni. Tehát itt az iskolának a adott esetben a családi mintának lenne inkább nagyobb szerepe és hatékonyabb lehetősége.
Gondolkodtam a rojtkötésen, nem tudtam róla, hogy kihalóban van, meg azt sem, hogy tulajdonképpen az nagyanyámnak láttam én a kendőjét, de hát az nem matyó volt, de a matyó kendők, a rojtok rendkívül fontosak lehettek. Ugye a szomszédban itt van a párta készítő, ugye megvan.
Ezek elfeled.
Ez igen, de ő az egyedül, úgy tudom, igen. Itt a környéken, igen. És a párta, hát annak idején nélkülözhetett.
Hát meg ott. Most is azért hát ő is nyilván csinál, most már polgári mintára is, de azért szerencsére jó sok néptáncos van ebbe az országba, tehát kell a néptáncosoknak ez, és most ugye kicsit visszatérve hozzánk még, hogy nem csak a rojtkötés, hanem például a matyó népviselet készítése is ez olyan tudomány, mondjuk így, amit szerintem itt az én kollégáimon kívül már nagyon-nagyon kevesen tudnak. Tehát jól kiszabni egy litját, szépen feldíszíteni egy szoknyát, vagy akár a kötényt kihímezni, kirojtozni, ezek kuriózum számba mennek ma. Tehát erre sokkal nagyobb gondot kellene fordítani, és hát megmondom őszintén, hogy mi bármennyire elhivatottak vagyunk is. Nincsenek olyan elsősorban anyagi forrásaink, hogy tudnánk ezt a végtelenségig, mint közcélú tevékenységet folytatni.
Mikor idejövök, sose készülök fel előre, mondta mindent tudnék, pedig nem tudom. Tudom, hogy a népművészet mestere vagy, de azért van időd arra, ugye ezt az egyesületet vezetni kell, hiába segítenek bárki is, a főteher ráthárul, akkor a szakköreid azok, amelyeken tanítod az embereket, a kicsi, ha nagy, akkor is sok energiát van el. Nem lehetne ezeket a feladatokat átadni, és akkor csak annak, amit hát úgymond szinte te tudsz most már itt a környéken egyedül, mert nélküled ez a rész akár a hímzés, akár a kötés sem fog tovább megmaradni. Nem félsz attól, hogy egy kicsikét azért túl sokat válasz más területen, és ebből marad el?
De igen, ez egy ilyen örök harc bennem, hogy kevés időt és energiát tudok szállni arra, amit én az egyesületben való tevékenységemen kívül igazából a hivatásomnak tartok. alkottok, ugye itt a hímzés oktatás konkrétan, tehát ó, hát az, hogy még alkotó is legyek, az meg aztán tényleg a sor végén kullog. Hát nézd, Péter, én egyelőre amennyi energiám és időm van, úgy érzem, hogy még győzöm, meg van még motivációm is. Nyilván én is, ahogy telnek az évek, ez teljesen természetes, hogy kicsit már hamarabb elfáradok, vagy kevesebb időt tudok rászánni. Nagyon nehéz ettől, tehát ettől nem lehet megválni, és az a fő problémám nekem, és ugye előbbi mondókám is kicsit erről szólt, hogy kinek adjam át. Tehát az meg nem lehet, hogy az ember azt mondja, hogy na holnaptól akkor én ezt nem csinálom. Szóval amiben évtizedeket eltöltünk, az hozzánk nő, az természetes része lesz az életünknek. Tehát én akkor lennék igazából nyugodt, ha lenne itt 2, 3, 4, 5, 20 éves fiatal lány, aki ugyanolyan lelkesen neki kezdene ennek, mint ahogy én ezelőtt 35 évvel neki kezdtem. De ehhez a fiatalokat motiválni kellene, tehát jól kell látni a problémát ma, hímzésből nem lehet megélni. Nincs sem anyagi támogatása, sem igazán presztízs értékű támogatása. Az, hogy a évente néhány állami kitüntetést kiosztanak a szerencséseknek, mint ahogy én is ugye megkaptam pár évvel ezelőtt, ezek nagyszerű dolgok, de ezek nem jelentenek igazi ösztönző erőt. Itt, amit én el tudok képzelni, hogyha lenne egy olyan ösztöndíjrendszer, de ehhez mi, mint civil szervezet, kevesek vagyunk. Ehhez minimum önkormányzati, de legjobb lenne egy kormányzati forrás. Tehát azt mondani, hogy gyerekek, aki egy magyar kulturális örökség elemet hajlandó megtanulni, az tevékenységével végezni, annak biztosítom a napi megélhetést, akkor lehetne vonzóvá tenni.
Másfél hónapja beszéltem Zsuzsával, hazajött Kínából, példa ott van, hogy hogyan lehetne állami szinten beavatkozni, a kínai módszert használni.
És nem is kell olyan messzire menni.
Pontosan.
Mert az Európában is vannak erre jó példák, vagy Skandináviában például, ahol nincs is valódi, tehát a mi fogalmaink szerinti paraszti kulturális hagyomány, vagy népművészet, de mégiscsak annyira büszkék arra, ami az ő gyökereik. Nekünk meg itt van Magyarország, azt gondolom, hogy Közép-Európa, de lehet, hogy egész Európa leggazdagabb népművészeti kincsével rendelkezik, és nem tudunk vele jót sáfárkodni. Szóval, hogy ez nekem egy nagyon-nagyon fájdalmas dolog, mert én látom, én holnap megyek Békés Csabára egy nagy textiles konferenciára, tudom, hogy kik lesznek ott, és azt is tudom, hogy 60 fölötti, de inkább 70 az átlag életkor. Tehát most még vagyunk, meg vannak ezek az asszonyok, és még tudnak is dolgozni, mert valami hihetetlen vas akarat és energia van bennük, de azért én nem mondanám, hogy 10 év múlva is lesz mezőkövesdel hímző, és ez viszont probléma, és ehhez viszont most kellene cselekedni. Tehát ehhez most kellene igenis iskolai szakkör, most kellene vonzóvá tenni, de mondom még egyszer, mi bármennyire igyekszünk, és látod azért, hogy milyen széles a tevékenységi körünk, nincs ráhatásunk, ehhez pedagógus kell, iskolai igazgató kell, polgármester kell, és még sorolhatnám. Tehát vannak dolgok, amiket igenis felülről kell irányítani.
Úgy vakarom a fejem egy kicsikét, most beszéltünk előtte, hogy az unokám, a kislány elkezdett táncolni, de nem kezdett el varni. otthon sincs motiváció, bár a déd nagyapja Szabó Varó volt, meg a déd nagyanyja is, de nem vonza, nem vonzó. A tánc az még vonzó, mert mozgáskultúrát, meg hát a mindennapokban is, társaságban is, de a varráshímzés azért az, megmondom őszintén, az inkább olyan magányos harcosnak tűnik legtöbb
esetben.
Lehet azért az közösségben. Is, ugye?
Így van, lehet azért.
De neki ez a célod, hogy közösségbe menjen.
Abszolút, és én amikor így valakinek ajánlom például a mi szakkörünket, vagy az én szakkörömet, a Borsuka Hímzőköt, és mondja, hogy de hát ő nem elég ügyes. Uh-huh. És mondtam, mindig azt szoktam mondani, hogy nem vagy gyere el, addig is jó helyen leszel. Tehát itt ez az egyesület azon kívül, hogy végezzük ezt a fajta szakmai munkát, ami azt gondolom a legnagyobb érdemünk és legfontosabb része a munkánknak, az a közösségteremtés. Tehát azt te is jól tudod, meg mindenki, aki egy picikét is foglalkozott, akár társadalomtudományokkal vagy szociológiával, hogy az egyént mindig a közösség volt az, ami megtartotta. A közösség ehhez való tartozás ad egy olyasfajta biztonságérzetet, élményszerűséget, amit otthon nem tudsz. És ma igenis szerintem a legfőbb problémája gyakran az embereknek, még csak nem is az anyagi nehézség, hanem az, hogy egyedül van, sokan vannak egyedül, sok egyedülálló van. Például tudjuk, hogy azért Magyarországon a férfi halandóság is ugye sajnos egy viszonylag korai időpontot jelent, sok asszony marad egyedül mondjuk 70-es éveire. Hát mi lehet ebből kiút, hogyha valami közösséghez tartozik? Tehát itt például az én szakkörömben is járnak olyanok, 10 éve vagy 15 éve jár ide, hogy effektív, amit végez munka, az nem kifogástalan, és nem is azért jön, de itt van, minden foglalkozáson becsatlakozik a beszélgetésbe, ki mit süt, ki mit főz, meg van-e már pucolva az ablak. Tehát, hogy ezek az élmények és ez a fajta közösséghez való tartozás, ez legalább akkora hozadéka szerintem a mi tevékenységünknek, mint az, hogy legyen népi táncos.
Eszembe jutott hirtelen, amikor sétálgattam ott, akkor kollégiumban dolgoztam éppen ségjel, vagy mentem keresztesre, nem is tudom, láttam kint asszonyokat még, akik eltűntek, hogy köszöntünk, de kitanyáztak, ugye?
Igen.
Ez volt, kitanyáztak 3-4 ember, nem látok most már, senki nincs, a környéken sem, most ezt a tanyát itt lehet felütni nálatok, hát akkor egyre többen jöjjenek már tanyázni. Hát neked ez lenne a célod.
Így van, mi szeretettel várunk mindenkit. Nem csak hímezni lehet bútort festeni, sőt van egy szenior néptánc csoportunk is, ugye a Matyó Rózsa Tánc Együttes, ahol szintén ilyen 70 körüli az átlag életkor, úgyhogy én mindenkit nagyon szívesen invitálok, vagy ha nem is tud rendszeresen időt szánni erre, akkor jöjjenek el a rendezvényeinkre. Hamarosan itt lesz ugye a Matyó húsvét, megrendezzük megint a Vőfé konferenciát, tehát azért készülődünk a tavaszra, a nyárra, és hát remélem, hogy ez az évünk is olyan élménydús és sikeres lesz, mint a tavalyi.
Azért nem kérdezek előre, mert hát tulajdonképpen a szokásos rendezvényeitek meg lesznek tartva. A húsvét az hát ez nem maradhat el a Matyó, húsvét Matyók nélkül. De most jó utat kívánok neked, Békés Csabára, mert az is egy fontos dolog, hogy benned is tartsák a lelket mások is, mert ráfér az emberre. Nem csak kell menni a templomba, de közösségbe is. Úgyhogy köszönöm szépen, jó egészséget neked.
Viszont kívánom, köszönöm én is.
Elhangzott riportunkban Papp Bettinát hallották, a Matyó Népművészeti Egyesület elnökét. Ezzel műsorunk véget ért. A munkatársak Kovács Krista zenei szerkesztő és a technikus Somogyi Márton nevében is köszöni megtisztelő figyelmüket a szerkesztő Papp Péter. Viszont hallásra további kellemes rádiózást kívánunk.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 500